Kedves hallgatóink! Az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Célszerű már az első bérszámfejtés előtt nyilatkozni az adóalapkedvezményekről, hogy a munkáltatók már a januári fizetésben is figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az online nyilatkozat. Az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. A kedvezmény igénybevételét jelentősen megkönnyíti a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazása. A nyomtatványkitöltő segít a nyilatkozatok kitöltésében, hiszen a NAV nyilvántartásaiban szereplő adatokat kiajánlja. Újdonság, hogy aki 2024-ben vagy azután munkaviszonyból bérjövedelmet szerez, annak a NAV a bérjövedelmet juttató munkáltatók adatait is kiajánlja. Az elektronikusan beküldött nyilatkozatokat a NAV automatikusan továbbítja a magánszemély foglalkoztatójának. A 25 év alattiaknak a kedvezmény érvényesítését továbbra sem kell kérniük, mert az automatikusan jár, és a munkáltató vagy a kifizető külön kérés nélkül is érvényesíti. 2025. január 16-ától megszűnik a már jól ismert ügyfélkapu. Helyébe az Ügyfélkapu Plusz lép, illetve a digitális állampolgárság program alkalmazás lesz használható. Az alábbiakra van szükség az Ügyfélkapu Plusz regisztrációhoz. Egy létező már használatban lévő ügyfélkapu regisztráció, ahová felhasználó névvel és jelszóval szoktunk belépni. Valamilyen okos eszköz, telefon vagy tablet, amellyel applikációt tudunk letölteni, majd futtatni. Egy hitelesítő alkalmazás az az autentikátor letöltése, mely a Google Play áruházból vagy az Apple Store-ból letölthető. A váltással, illetve használattal kapcsolatos információk, valamint segédlet megtalálhatók a kau.gov.hu/dap oldalon. A digitális állampolgársághoz szükséges egy okostelefon, magyar mobilszám, személyazonosító okmány és 14 év feletti életkor. Ezután le kell töltenünk az alkalmazást, regisztrálni bármelyik kormányablakban és figyelni az értesítést, mert a rendszer üzenetet küld a mobilunkra, ha már használható az alkalmazás. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. Januártól a kormányablakokban is elindult a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. Az ukrán-magyar határszakaszon 5172-en léptek be Magyarországra szombaton, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 51 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhős idő várható. Hózáporok nagyobb eséllyel továbbra is északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati északi szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul. A szélvédett fagyzúgos helyeken ennél hidegebb is lehet.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat! Egy újszülött érkezése a családban meg annyi örömöt és persze feladatot is ad a szülőknek. A várandóság ideje alatt az édesanyákban egyre több kérdés merül fel, amire szeretnének hozzáértő válaszokat kapni. Mai műsorunkban arról beszélgetünk Hasilló Anna Mária, perinatális és laktációs szaktanácsadóval, az EGRI Markot Ferenc Kórház szülésznőjével, hogyan lehet mentálisan, fizikailag és lelkileg is rákészülni az újszülött érkezésére. A szerkesztő Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mai vendégemmel pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet felkészülni arra, hogy megérkezik az újszülött a családba, hogyan lehet felkészülni fizikailag, lelkileg és mentálisan. Üdvözöllek!
Én is nagy szeretettel köszöntelek téged, Reni, és köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit is.
Hogyan tudunk egyébként arra felkészülni, amire talán nem is lehet igazán felkészülni, hiszen az első gyermeke születése előtt álló anyának valószínűleg minden ismeretlen. Ott áll az ismeretlen előtt a kapujában, hogy mi fog vele történni, de valahogy mégis lehet tudást szerezni, megfelelő tudást, de honnan tudja ezt ő beszerezni?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy az első történet az, amikor megjelenik az a bizonyos kettőcsík a teszten, és nyilván elmegy szülésznőgyógyászorvoshoz, ő igazolni fogja, hogy várandós lett, aztán elmegy a védőnőjéhez, a védőnő a várandós kiskönyvet, a szűrővizsgálatokra minden trimeszterben, ugye 3 trimeszterben elküldi, és ezt követően nyilván, hogy tájékozódni fog egy várandós kismama arról, hogy miket csináljon. Hát persze az internetről a legkézenfekvőbb ez a tájékozódás, és ezért is szeretem, hogy így most ez a riport egy elkészül, mert hogy akkor ezt is meghallgathatják akár. És hogy a tájékozódás szinten eljutnak sokan odáig, hogy akkor táplálkozásban, egészséges táplálkozás, tehát tényleg az idény szerinti gyümölcsöket, zöldségeket, tehát minél kevesebb adalékanyaggal megtöltött táplálékokat fogyasszon, folyadékot bővebben, akkor a mozgás, hogy mozogni szükséges, és hogy a mozgás egy kis séta, egy kis úszás, egy kis jóga, kismama jóga, vagy amire éppen vágyik, és még belefér a várandóság ideje, vagy az alvás, tehát az az egészséges, jó, hosszú, mély, pihentető alvás, az is jól jön, és nyilván egy idő után elkövetkezik, tehát eljön az az idő, amikor a szülésre fog fókuszálni, hogy akkor ő mit tehet a szülés és a kisbabája születése érdekében. Hát én azt gondolom, hogy szinte minden édesanya az optimális életkezdetre vágyik, vagy vágyja, hogy az optimális életkezdet megtörténhessen, megteremtődhessen a kisbabáján, a születésénél, és ennek megfelelően így a 20-24. A várandóság 20-24. hetében elindulnak egy olyan úton, hogy akkor készüljünk fizikailag, készüljünk lelkileg, készüljünk szakemberileg, hogy a gyakorlatban majd milyen szakembereket fogok én magam mellé hívni, akik segíteni fognak a szülésben, akár a szoptatásban. És ezt a készülést itt Egerben, én most próbálom így egy csokorba szedni, így az ingyenes felkészítéseket főleg, mert hogy ez egy nagyon jól felépített rendszerré vált, hogy a védőnői szolgálat a várandósokat ugye minden körzetben tájékoztatja arról, hogy a szülészeten, itt Egerben, az EGRI Markot Ferenc Kórházban minden hónapban van szülésről, szoptatásról egy ilyen egy-egy órás tájékoztató, illetve van egy szülőszoba bejárás, tehát hogy lesz helyismerete. És ezt követően ugye jelentkezni kell a kórház honlapján, az osztályok menüpont alatt a szülészetet kiválasztva, és lejjebb görgetve, talán látja, hogy szülésfelkészítés, arra lákattint, és kijön egy link, ami értelemszerűen kitölt és elküldi, és majd vissza fogják csatolni, hogy mikor lesz ez a szülésfelkészítő az adott hónapban. Tehát ez egy óriási lehetőség szerintem, és pont ezen az oldalon még látható, vagy megtalálható az is, az a nyomtatvány tájékoztató a szülésről, ilyen 17 oldalnyi, ez szintén egy adalék ahhoz, hogy ő informált döntést tudjon hozni. Tehát ezt elolvassa, értelmezi, nyugtázza, akar, nem akar, hogy akar, tehát hogy ez így láthatóvá válik számára, és ezt követi még, ami kiegészíti ezt a ingyenes felkészítő csomagot, hogy minden hónapban jöhet szoptatástámogató anyacsoportra, és jöhet pocaklakó találkozóra. Ott találkozhat könyvekkel, tehát informálódhat, kikölcsönözhet. Még van az online támogatás, tehát ebben az online világban ezt még érdemes így kiemelni, hogy a Facebookon van egy zárt csoport, az EGRI szoptatástámogató anyacsoport zárt Facebook csoportja, ahová ha becsatlakozik, akkor kérdéseket tehet föl, és az a közösség, ami őt támogatja, az már tapasztalt anyákból, szakemberekből áll, és akár ez az irány is adhat egyfajta biztonságot az ő felkészülésében. És egyébként az elköteleződésében is, minél több információt, annál mélyebb az elköteleződés, és ezek az információk akár segítik őt abban is, hogy ezt szakembereket, majd szülés alatt szakemberekhez bizalommal forduljon, biztonságban érezze magát.
Én azt gondolom, hogy pont ez az az időszak, amikor az édesanyák annyiféle jó tanácsot kapnak. A rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől, amiből nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy számomra mi lehet a jó. Akkor ebben ezek a csoportok segítenek, hogy a több információt megszerezve ő el tudja dönteni, hogy köszönöm, erre nincs szükségem, vagy köszönöm, igazad van, erre szükségem van.
Ez nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ezzel kapcsolatban jut eszembe példa. Egy példa. Például minden édesanyja szeretné, hogyha kisbabája születést követően közvetlenül a mellkasára kerülne így bőr-bőr kontaktusban, és még pulzálna a köldökzsinór, és a pulzálás után még maradhatna a babája is, hogy elkezdődhetne az az időszak, ami elmélyíti az ő kapcsolatukat, a biztonság, korai biztonságot megteremti. Tehát erre minden édesanyja vágyik. A vágyást követően pedig kérdezősködik valóban mindenkitől. Tehát barátnők, sikerült, nem sikerült, szomszédasszony, hogy sikerült, édesanyja lehet, hogy még ezt nem is hallotta, tehát hogy ő akkor szakemberektől, a szakembereket tekintve is minden intézményben más és más a helyi rutin, ha lehet így mondani, és ezért szerencsés valóban becsatornázódni így a védőnői hálózat segítségével a kórházi ingyenes szülésre, szoptatásra, hangolódásra, mert ott kap hiteles, korszerű információt arról, hogy az EGRI Markos Ferenc kórházban hogy történnek a szülés, hogy történik a szoptatás, és az aranyórával kapcsolatban is, ha ezt a példát hoztuk, rálát arra, hogy hogyan tud megtörténni az, hogy az ő babája valóban rákerülhessen a mellkasára. Tehát, hogy ahhoz a szülésről, a vajudásról több információját beszerez, és el tudja képzelni, hogy mennyire fontos például az anya-magzat kapcsolat, a vajudás alatt az evés, az ivás, tehát az ő fizikai jóléte, hogy tudjon kapcsolódni majd a papájához, amikor megszületik, és el tudja képzelni azt, hogy az a biztonság, amit méhen belül megtapasztalt a kisbabája, amikor ő még várandós volt, hogy hallotta a szívét dobogni, hogy érzékelte azt, hogy ő veszi a levegőt, hogy emelkedik a mellkasa, süllyed a mellkasa. Tehát, hogy hallotta a gyomrát korogni, hogy hallotta azokat a véráram susogásokat, a belek perisztaltikáját, a magzatvízben ezt a fajta ringatózást megtapasztalta, hogy ez a babájának a biztonság, és méltán tudja képviselni azt, hogy szülést követően ezt a biztonságot közvetlenül a születése után azonnal a mellkasára kerülve meg tudja újból tapasztalni kint is. Szerintem ennek a jelentősége óriási lehet, hogyha erre fókuszál egy édesanyja, hogy mit tehetek azért például, hogy a babám a születést követően közvetlenül, megszakítás nélkül a mellkasomra kerüljen, és megtapasztalhassa azt a fajta biztonságot, amit méhen belül is megtapasztalt. Ezt hívjuk ilyen korai biztonságos kötődésnek, kapcsolódásnak.
Thank you.
Szerintem nagyon sok édesanyja attól tart a legjobban, hogy jól vagy rosszul fogja ezt csinálni, és a legtöbbekben ott van benne a kétség, hogy mi van, ha rosszul fogom csinálni, és rossz anya leszek. És ugye ez talán az első pár hétben nem is nagyon fog módosulni, mert elég nehézkes időszakról van szó, azt valljuk be őszintén. Hogyan tud lelkileg feltöltődni, felkészülni erre az időszakra, hogy mondjuk elkerülhessen akár egy depressziót?
Hát igen, a lelki felkészülésben azok a szakemberek segítenek, akik perinatális területen így otthonosan mozognak, mint például perinatális szaktanácsadók, és érdemes egy-egy konzultációt megejteni velük, hiszen az anya saját édesanyjával való kapcsolódás, a párkapcsolati mintázatok, vagy esetleg a várandóság előtti előzmények, esetleg egy veszteség formájában megérkeztek, és feldolgozásra vágynak, vagy átbeszélésre csupán, és vagy mentálhigiénész szakember, pszichológus, tehát hogy ezek az emberek mind-mind támogatják azt a lelki folyamatot, amit egy anya a várandóság alatt, szülés után, még egy évvel is akár, így a gyermekágyas időszakban így tapasztal, érez, és lehet, hogy azt gondolná, hogy egyedül van ezzel. És erre egy nagyon-nagyon jó oldalra szeretnék rávilágítani, az Összhang Egyesület a Facebook oldalán összegyűjtötte Heves vármegyében az összes perinatális szakterületen segítő szakembereket, egy csokorban vannak, úgyhogy erre az oldalra érdemes rá klikkelni, és ott kikeresni a számára megfelelő vagy szimpatikus embereket. Tehát, hogy érdemes előre készülni, vagy hangolódni arra, hogy lehetnek hullámvölgyek, és hogy ezekhez a hullámvölgyekhez van megfelelő szakmai segítés, egy szakmai csapat.
Az, aki mondjuk nehezen veszi rá magát arra, hogy társas kapcsolatokat kialakítson, vagy egyszerűen nem szeretne, vagy tart attól, hogy milyen csoportokról van szó, amit említettél korábban, az anyacsoportok, nekik egyébként milyen biztatást tudnál adni, hogy miért jó az, hogyha ők már a várandóság alatt elkezdenek egy ilyen csoportba, a pocak lakó találkozóra mondjuk járni?
Hát az első gondolatom az, hogy hallgassák meg a szintén Szent István Rádióban elkészült riportot az anyacsoportokról, és az talán egyfajta biztonságot ad arról, hogy hogyan is működnek az anyacsoportok, és hát, hogyha ellátogat egyszer, akkor lesz neki egyfajta tapasztalata, és el fogja tudni dönteni. Szerintem az első lépés a legnehezebb, de egy lépésről lépésre így el tud jutni oda, hogy megszülessen benne az a döntés, hogy szüksége van számára, vagy nincs szüksége. És általában úgy érzik, hogy töltekeznek, például a pocakakot találkozó sok 15-20 várandós anya ott üldögél, és beszélgetünk az őket érintő. Nem egy felkészítés, hanem az őket érint jelenleg, vagy akkor is ott érintő kérdésekről, és ugye ülnek ott már szült édesanyák is, és ők saját tapasztalataikat meg tudják osztani, ami újból egyfajta nyugodalmat ad annak az édesanyának, aki tele van kétségekkel, nem tudja, menjen csoportba, nem menjen csoportba, mi fog ott történni, mi nem. Azt se tudja, hogy van-e kérdése, vagy nincs esetleg. A tapasztalat fogja őt megerősíteni abban, hogy jó helyen van.
Most az jutott eszembe, ez egy elég banális példának fog tűnni, de hogy a gyereknek is a gyerek a játszótársa, szoktuk mondani, tehát itt ugye pont a hasonlóval, ha együtt van, akkor az lehet, hogy neki is többet tud segíteni, ha jól gondolom.
Igen, nagyon jól gondolod, tehát hogy hasonló helyzetben lévő várandós édesanyákkal van körülvéve, és hasonló kérdések merülhetnek föl más várandós édesanyában is, és az valóban így történik.
Ha a tudást említettük már, akkor talán arról is érdemes beszélni, hogy mire számíthat valaki a szülészeten, hogyha megérkezik. Mi az, amit ő kérhet, sőt, kérjen is mondjuk itt az aranyórát tekintve, akár a szülés közben, hogyha neki valamire szüksége van.
Igen, kérhet is, de ez a kérés, ez abból fog összeadódni, ami az ő valós igénye lesz. Azt meg, hogy mi az ő valós igénye, az onnan fog kiderülni, hogy az információk a várandós alatt milyen információkhoz jutott, abból kimazsolázt, hogy mi kell neki, mi nem, tehát hogy mit szeretne, ha megvalósuljon, és hogy ha ez így megtörtént már várandóság alatt, akkor nagyon jól, hitelesen tudja azt képviselni, tehát az érdekeit, saját maga érdekeit, akár a szabad mozgásban, a vajudás alatt, vagy kisbabája érdekeit, akár ugye az aranyóra példát mondtunk, hogy amikor, hogy kerüljön a mellkasára, ha minden rendben van, megszakítás nélkül, pulzáljon ez a köldökzsinór, tehát ezt akkor tudja hitelesen kérni, ha van információja, és így belátja, hogy ez számára egy valós szükséglet. Az, hogy ez meg tudja teremteni a kisbabájának, mert az kisbabájának is egy valós szükséglete, hogy az ő mellkasára kerüljön, ha a példát követjük, a születést követően közvetlenül, és hogy ez a fajta belső elköteleződés az, ami a szülőszobán a szakembereket megérinti. Igen. Ez kell ahhoz, hogy lássuk, hogy ő valóban készült, elköteleződött, és szeretné a babájának például a bőrkontaktust, hogy megteremtődjön. Tehát nyugodtan mondja azt, ami benne van, és amire készült.
Mit tapasztalsz most az elmúlt évek alatt, ha visszatekintesz, és mondjuk mostanában, itt ugye említetted műsoron kívül, hogy karácsony is munkával telt, mennyire vannak felkészülve az édesanyák? Most már egyre inkább tudatosabban érkeznek a szülészetre?
Hát a havonta megszervezett szülés, szoptatásra készítő tájékoztató információkra szinte mindig telt házas, tehát házzal megyünk, tehát az azt jelenti, hogy 15 édesanyja és 15 édesapa, tehát párostól együtt vannak jelen, úgyhogy én ebből arra következtetek, hogy valóban egyre nagyobb az igény arra, hogy tájékozódjanak, hogy bejárják a szülőszobát, hogy az ingyenes szolgáltatásokkal fel legyenek vértezve, mint információ, hogy hová mehetnek. Úgyhogy én bízom abban, hogy így egyre többen is elképzelhető, hogy akár két felkészítő csoportot is kell majd havonta indítani, mert most is már betelt a januári csapat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megosztottad velünk, és boldog új évet kívánok.
Köszönöm szépen neked is vissza.
Mai műsorunkban arról hallották Hasíró Anna Mária perinatális és laktációs szaktanácsadót, az Egri Markot Ferenc Kórház szülésznőjét, hogy hogyan lehet mentálisan, fizikailag és lelkileg is felkészülni az újszülött érkezésére. A műsor szerkesztője Berec Renáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Hol találnak a hölgyek a mai világban közösségre? Hogyan tudják a nők és az asszonyok egymást támogatni, megérteni, elfogadni, motivációt adni? A női lélekről, női közösségekről, túrákról beszélgetünk Császár Zsóka túravezetővel, life coach-sal. Érdemes lesz velünk tartaniuk, de nem csak a hölgyeknek. Mesélj egy kicsit arról a hallgatóinknak, hogy milyen utad volt neked, amíg rátaláltál a hivatásodra, illetve arra, hogy szeretnéd segíteni a nőtársaidat.
Köszöntöm a hallgatókat. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy én Erdélyből származom, és túravezetéssel foglalkoztam, illetve foglalkozom most is. Erdélyben szerveztem túrákat, illetve szervezek, és viszem a csapatot és kalandos utakat hozok létre nekik. Pandémia azért eléggé belevágott így a turisztikai iparágba, és ebből adódóan az én útjaim is kérdésessé váltak, illetve teljesen meg is szűntek. Hát volt 2020-ban, amikor egyetlen egy túrát sem tudtam vinni. Az, hogy én valamikor segítő szakmában elhelyezkedjek, illetve segítő legyek, ez nekem mindig is álmom volt, de sosem éreztem magam annyira közel hozzá, és azt gondoltam, hogy majd 40 éves koromban körülbelül, amikor majd kellő élettapasztalattal rendelkezem, akkor majd lehet, hogy belevágok. Aztán jött ez a pandémia, ott ültem a számítógépem fölött, és így nem tudtam, hogy mihez kezdjek magammal, hiszen utat nem tudok szervezni, nem tudom, hogy mi legyen, és akkor egyébként meg is talált egy hirdetés is, és jelentkeztem a coaching képzésre. Viszont ezt megelőzte nagyon sok minden, mert előtte női táborokat tartottunk, többször női körökbe jártam, illetve nagyon sokat építgettem úgymond így a nőkkel való kapcsolatomat. Én ezt egy elsődleges kapcsolatnak gondolom, tehát az, hogy egy nő egy másik nővel hogyan tud beszélgetni, illetve hogyan tud egymáshoz viszonyulni. Nagyon sokszor látjuk, hogy mennyire megy a rivalizálás, illetve megy az áskálódás egymás mellett. Maga az a tény, hogy mennyire tudja két nő emelni egymást, illetve több nő együtt, és mennyire együtt tudnak dobbani, létezni, érezni, az valami, hát az valami fantasztikus. És amikor ennek az erejét megéreztem, akkor azt mondtam, hogy én a nőkkel ezután én csak jó kapcsolatot szeretnék ápolni, hiszen ennek olyan nagyon-nagyon nagy ereje van, annyira jó együtt lenni, annyira gyógyító, hogy hivatásomnak, küldetésemnek éreztem.
Kicsit mesélj a hallgatóknak arról, hogy mit is jelent az, hogy coach, coaching, illetve hogy mik voltak ezek a női körök, ahol egyáltalán elkezdted azt érezni, hogy téged vonz a segítő szakma, és szeretnél baráti kezet nyújtani másoknak, és volt esetleg olyan része is, amikor neked nyújtottak segítséget?
Volt, bizony, ezzel kezdődött, igen, abszolút, tehát, hogy már a coaching önmagában egy megoldásorientált eszköz, ami kérdések alapján jut el megoldáshoz. Ezt konkrétan kicsit kifejtem, szóval ez úgy zajlik, hogy én life coach vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy a magyarra lefordítjuk életvezetési tanácsadó, de itt nem zajlik tanácsadás. Elsősorban kérdések útján jutunk el a megoldáshoz. Az ügyfél vagy a kliens, aki éppen egy megoldandó problémával, illetve elakadással érkezik, olyan kérdéseket teszek föl, ami alapján ő jut el a saját megoldásához. Tehát ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem én mondok neki megoldást, nem én erőltetem rá a saját megoldásomat, hanem ő találja meg a saját eszközeivel, illetve a saját élettapasztalatával azt, ami éppen az ő számára megfelelő tudna lenni. A saját életemből úgy jutottam el, hogy 25-26 éves korom környékén nagyon-nagyon sok kérdés foglalkoztatott, ami akár a munkát illeti, akár a párkapcsolatot illeti, akár az egészséget illeti, ugyanis betegségekkel küzdöttem, nem találtam saját magam. Kérdés volt a maga a gyökér, illetve az otthon is, hiszen kicsit gyökértelennek éreztem akkor magam Egerben. Most ez már jócskán változott, úgyhogy nagyon szeretem egyébként Egert, és jól érzem magam itt. Viszont akkor sok kérdés felmerült bennem, és tudtam azt, hogy nem pszichológusra van szükségem, hiszen nem lelki problémáim vannak, hanem az életben nem látom a megoldásokat. Nem tudom, hogy mit döntsek, hogyan haladjak, merre felé, mi legyen az utam. Tehát, hogy egy ilyen jellegű problémahalmazt képzelhetünk el. És akkor volt egy nő, aki egyébként coach volt, és elkezdett beszélni azokról a dolgokról, amik bennem is ott voltak. És így éreztem, megérkeztem most így a teljes valóságomba, hiszen ez nekem pont, hogy azt segítette, hogy előre lépjek, hogy tudjak lépni, hogy egyáltalán el tudjam dönteni, hogy merre haladjak tovább, hogy ott voltak az álmaim, ott voltak a valamilyen szintű vágyaim is, és nem tudtam, hogy egyáltalán reálisak ezek, vagy mihez kezdhetnék velük, és akkor szépen lassan így haladtam az utamon, így lett egyébként a lovam, így lett egyébként a túravezetés is, és tulajdonképpen így kerültem egy stabil egyensúlyba, amit most mondhatom, hogy egy jó pár éve ez van. Tehát, hogy előbb a túloldalon voltam, tehát, hogy előbb én voltam az, akinek segíteni kell, és végigjártam az összes létrát és az összes lépcsőfogót, amit lehetett, és utána jutottam el oda, hogy végül azt éreztem, hogy van bennem annyi erő, és vagyok annyira stabil, hogy tudok megfelelő támogató lenni valaki számára.
Ha jól értem, akkor különbséget kell tennünk a pszichés gondok, a lelki gondok, vagy a között, aki pszichológusra vagy pszichiáterre szorul, vagy szüksége van rá, és a társadalmi, a modern társadalmi nyomás által okozott ilyen kihívások vagy krízisek, amikkel mondjuk egy 20-as, 30-as nő vagy férfi, jelen esetben most nő, szembe találkozik. Mert hogy már más világban élünk, mint 30 éve, vagy akár mondjuk 80 éve, és ott vagy például te is, aki Erdélyből származol, gondolom, hogy ott még a hagyományos modellek sokkal erősebbek. Tehát akkor hogyan tud az ember különbséget tenni, hogy akkor mikor forduljon egy coachhoz? Mik azok a kérdések, ami felmerül egy emberben, és akkor azt javaslod neki, hogy na most igen, arra van szükséged, hogy mondjuk nőként egy nővel beszélj erről. Akár, amit említettél példának is, mondjuk a női betegségek például, vagy egy karrier krízis.
Igen, pontosan. Ugye elsősorban minden, ami az élethez kapcsolódik, tehát, hogy akár párkapcsolati probléma, hogy megvannak körülöttem azok a dolgok, mondjuk, amik így adhatnának stabilitást, de nem éreztem magam boldognak, nem éreztem magam a helyemen. Tehát például ez az érzés, hogy nem vagyok a helyemen, meghozott döntéseknek az okozata. Tehát, hogy olyan döntéseket hoztam meg, amit nem saját magam szíve szerint. És akkor mondjuk például ez is, de egyébként akár igen, egy döntéshelyzet. Mikor, hogyan döntsünk, vagy hogyan rakjuk úgy össze az életünket, hogy mondjuk az kielégítő legyen. Természetesen minden egyes embernek más-más kihívásai vannak az életben. Tehát, hogy egy családanya más dolgokkal küzd, mint mondjuk egy 20 éves fiatal, aki éppen nem tudja, hogy milyen munkahelyre menjen, vagy éppen mi az, ami úgy, hogy a képességei és a szíve szerint választhat. Ezek azok a döntési élethelyzetek, amelyek úgymond elég nagy kihívást tudnak okozni számunkra. Emellett pedig, amit mondtam a női körrel kapcsolatosan, ott pedig azt éreztem, hogy csak egy egyszerű beszélgetés, amikor egymás között vagyunk, és csak beszélgetünk. Jó érzéssel vagyunk egymás társaságában. Nyilván oda is beszoktam hozni kérdéseket, és oda is szoktam valamiféle szakmaiságot bevinni, de az főként egymás támogatásáról szól. És mondjuk legtöbbször az szokott a konklúzió lenni, hogy mindegyek vagyunk. Tehát mindenki hasonló gondokkal küzd, hasonlóan esetleg bizonytalan, vagy hasonlóan nem látja maga előtt az utat, vagy éppen ugyanazzal a kérdéssel van jelen. Ezek a beszélgetések, ugye a régi koroknak a fonóban levő beszélgetés, vagy akár a főzés közbeni beszélgetést hozná vissza, ami régen természetes volt, hiszen például nálunk a faluban is többször volt olyan, hogy együtt főzték meg a töltött káposztát például karácsonykor a szomszédok, vagy együtt zajlott a disznóvágás, vagy kiültek a padra esténként és megbeszélték a napi dolgokat, és valamilyen szinten azért könnyített így ez az élethelyzeten.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat Császár Zsóka túravezetővel, life coach-csal, női körökről, nőknek szervezett alkalmakról és túrákról. Más-más életszituációk, de ugyanazon érzések szinte, vagy ugyanolyan gondolatmenetek? Hiszen, hogyha kibogozzuk, akkor lehet, hogy a végére ott tart egy-egy nő, hogy jó, csak ki kellett beszélnem magamból, hogy ne a gyerekeimre, vagy ne a férjemre, vagy ne a páromra öntsem ki. Találkoztál már ilyennel?
Abszolút volt, igen, egyébként a gyakorlatomat végzem, illetve most már befejeztem a coaching kapcsán, és vannak olyan esetek, amikor csak ventilál valaki, tehát, hogy eljön, és önti magából, és csak beszél, mondja. És ebben az esetben csak a meghallgatás segít, tehát, hogy ott esélyem sincs megszólalni, és csak meghallgatom, hogy mi minden zajlik benne, mi minden problémája van. Én legalábbis úgy gondolom, és úgy tudom, és úgy tanultam, hogy akkor tudunk előre lépni, és ezért más mondjuk, mint egy barátnős beszélgetés, hogy itt elhangzanak olyan kérdések, amin lehet, hogy mondjuk az, aki éppen beszél, nem gondolt végig sosem, vagy esetleg nem gondolt arra a kérdésre sosem. Nyilván, hogy egy barátnő nem feltétlenül tesz fel ilyen kérdéseket, vagy nem feltétlenül látja mondjuk, hogy esetleg hol lehetnek ezek a finom pontok, ahol akár előrelépést tudna, vagy megoldást jelentene egy-egy válasz, vagy egy-egy ötlet, ami éppen beugrik a beszélgetőnek a fejében.
Miért alakult ki ez most, vagy miért ennyire hatalmas hiány a megértés, meg ezek a fonóköröknek a hiánya? Tehát azon gondolkodom, hogy mi vezetett el odáig, hogy van egy nő, aki fel kell reggel 6-kor, összekészül 7-re és beér 8-ra a munkahelyére. Jobb esetben találkozik emberekkel, ha olyan szakmában van, de van, hogy nem, mert egy irodában van, esetleg a kávéfőző mellett összefut a kollégáival, majd 4 óra 30-kor leteszi a munkát, hazamegy, ha van párja, akkor van kihez szólnia, ha nincs, akkor ez nagyon nehéz, életkortól függetlenül, ha még gyerekek vannak, jön a plusz pörgés. Este beesek az ágyba, és rádöbbenek hetek és hónapok múlva, hogy valami nem jó. Odáig vezetődünk tényleg vissza, hogy eltűntek a fonókörök, és a együtt szövés, beszélgetés, főzés?
Igen, egyrészt, másrészt pedig ez nagyon erősíti az elkülönülést, és az elkülönülés, ez lehet emberektől, ez lehet társadalomtól, és sajnos lehet Istentől is, tehát, hogy eljuthatunk odáig, hogy annyira egyedül vagyok ebbe a világba, hogy nincs az égvilágon senki, aki engem megértene. Miközben mondjuk a szomszéd lakásban valószínűleg az a nő, egy másik nő, valószínűleg ugyanezekkel a gondokkal küzd. Igazából itt csak ennyi a probléma, hogy két ember nem beszélget egymással, vagy nem tudja egymásról, hogy ez lehet neki is, neki is ugyanez lehet a problémája. Ez a fajta fonós dolog, ez én legalábbis azt tapasztaltam meg, hogy amikor elkezdünk így beszélgetni így egy körben, visszahozza ezt a női testvériség érzését, hogy egyszerűen nyújtjuk a kezünket. Tehát, hogy bármi is legyen, hogyha mondjuk valaki éppen el akar indulni az útján, akkor azt mondom, hogy figyelj, jövök, és akkor nem tudom, én segítek neked, hogy el tudj indulni, leszek én a, hogyha fodrász, akkor leszek én az alanyod, vagy az a kéz, vagy az a segítségnyújtó tenyér, akibe bele tud kapaszkodni, és azt tudja mondani, hogy akkor már egy bizalmasom már van, vagy mondjuk akár több is. Egy ilyen körben, vagy egy ilyen közösségben sokkal egyszerűbb bármilyen lépést is megtenni, vagy akár ezekben a nagyon ingoványos hétköznapokban stabilitást nyerni. Tehát, hogy mondjuk ezekkel a nagyon sűrű programokkal, ahogy végigpörgetjük a hetünket, nehéz mondjuk azt a fajta együttérzést megtapasztalni, amit mondjuk egy ilyen esetben meg lehet.
Hogyan tudsz te túravezetőként és életvezetési tanácsadóként vagy coachként közösséget teremteni? Hogyan tudod ezeket a női köröket így egyben tartani? Hiszen hát azért sok nő egy helyen, vagy sok Dudás egy csádában megfér? Vagy hogyan is néz ki ez?
Jó kérdés amúgy, és már párszor feltették nekem. Azért érdemes külön választani, tehát amikor túrát vezetek, akkor ott mondjuk nem csak nőket viszek, hanem ott vannak férfiak is, és az többnyire a szórakozásról, a munkáról, a kalandról szól, és arról, hogy elfelejtsük egy 5 napra, hogy kik is vagyunk úgy igazából, tehát hogy egy kicsikét így kikapcsoljunk, főként ez a célja. Ami pedig így a sok nő egy helyen dolgot illeti, nagyon érdekes, mert nem szokott zsivaj lenni, vagy nem szokott ilyen zsivásár lenni, hanem egyszerűen mindenki meghallgatja a másikat, mindenki kérdez valamit a másikról, visszaválaszolja, reflektál, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép, úgymond kimondatlan ilyen struktúra zajlik egy-egy ilyen körben. amiben úgymond nincsenek dudások, hanem így nyitott szemek és fülek vannak, megértő szívek, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes. Persze egyébként nagyon sokszor előfordul az is, hogy két ember nem feltétlenül szimpatikus egymásnak, és ez már volt ilyen tapasztalat is. Ebben az esetben viszont az a legszebb dolog, hogy ki tudják mondani esetleg egymásnak, hogy figyelj, nem vagy nekem szimpatikus. És így viszont lehetőség van arra, hogy megbeszéljék, hogy mi az, ami a másikban esetleg nem szimpatikus, miért nem, és akkor végül általában ki szokott derülni, hogy ugyanaz a dolog mindkettőben, ami szúrja egymás szemét, de ez egy kicsikét így beleolvad így magukba, és így nem lát rá saját magára, és mindkettőben ugyanaz a dolog okozza így az ellenszenvet.
Meg ezt gondolom inkább az extrémebb eset, és a főbb dolog az, hogy hogyan tudtok együtt épülni, vagy együtt önmagunkat, vagy önmagatokat fejleszteni. Hogyan indult az, hogy elviszed ezeket a lányokat, fiatal hölgyeket a természetbe? Miért fontos a természet? Miért fontos ahhoz egy túra, vagy egy beszélgetés, hogy az ember épüljön, vagy megnyíljon?
Elsősorban én legalábbis ezt érzem, hogy azért nagyon-nagyon fontos, mert valahogy visszakerülünk egy olyan állapotba, egy olyan közegbe, aminek a része vagyunk. Tehát, hogy önmagában a természet az nagyon hatalmas erővel bír. Japánban jöttek rá orvosok egyébként, hogy a stresszesek, tehát, hogy akik nagy stresszel küzdenek, illetve bizonyos egészségügyi problémáik vannak, azoknak receptre írják föl a sétált a természetben, és akkor napi egy óra, és ez a gyógyszer, konkrétan ezt egyébként erdőfürdőnek is hívják, illetve erdőmerülésnek, Shinrin Yoku-nak ez az eredeti neve, tehát hogy ez egy külön szakma, erre van egy ilyen konkrét protokoll, hogy ezt hogyan kell eljárni, viszont önmagában egy séta a természetben, vagy mondjuk kint lenni a természetben és csöndben, egy olyan állapotba tud hozni, ami egy ilyen természetes, lenyugodott, nyitott állapotba. És maga a séta a természetben, illetve együtt lenni a természetben közös élményeket, illetve a közös dolgokat, közös érzéseket könnyebben kihozza. Ezt most nem tudom neked konkrétan megfogalmazni, de ez a tapasztalat, hogy valahogy ez a természet, ez így oldja az emberből a feszültséget, illetve oldja az emberből ezeket a olyan dolgokat, amik esetében mondjuk hétköznapi életben nem feltétlenül beszélgetnénk egymással. Kimegyünk a természetbe, és utána így egyszerűen így mindenkiből ilyen angyalka válik. Egyrészt ezért van nagyon nagy szükségre, másrészt pedig nagyon-nagyon-nagyon jó hatással van egyébként, tehát az egészségre, pszichére, egy csomó mindenre, és egyébként így a lélekre is.
A legutóbbi ilyen női közösségépítés az egy csodás helyen volt, Somoskőújfalunál, ha jól tudom. A Karancsmedves eleve nagyon-nagyon szép vidék, és már adja magát, hogy a természet körbeöleli ezeket a hölgyeket. Mesélj egy kicsit erről az alkalomról, illetve arról, hogy ez nem egy egyedi alkalom volt, hanem a jövőbe is tekintetek már.
Igen, hát hogyha jól összeszámolom, itt már ilyen 5-6 alkalommal gyűltünk már így össze, voltunk a Mátrában, egyébként Erdélyben szerettem volna az első alkalommal, csak a pandémia miatt nem jött össze. Novemberben volt ez a kis elvonulásunk, amiről te beszélsz. November végén igazából csak azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk. Tehát, hogy semmilyen nagyon nagy célunk nem volt, csak egy kicsit kifújni magunkat, és egy nehéz hónap volt a november, nagyon meg egyébként így az egész ősz így többünk számára is nagyon nehéz volt. Úgyhogy fenséges volt egyébként, tényleg gyönyörű volt, és nagyon-nagyon szép időt is kaptunk el ragyogó napsütésben. Körbe jártuk a várakat, ugye a Somoskői várat, illetve a Salgóit, és a vendégháznak volt egy ilyen picike wellness részlege, és akkor az volt az esti program, illetve főztünk, és nagyon sokat beszélgettünk. Ezek a dolgok egyébként abszolút így a testi-lelki harmóniát adottak, mondjuk, hogy is mondjam, megteremteni. Tehát, hogy maga a beszélgetés, az egy nagyon-nagyon jó alap, hogy kijöjjenek a dolgok, de amint mondottam, hogy előtte a természetben való séta, illetve edzettünk is egy picikét, tehát, hogy volt egy pici mozgás is benne, és ezek a testtel és a természettel való
találkozás,
igen, vagy működés, ez egyébként hozzásegít, nagyon hozzásegít egyébként így az egyensúlyhoz.
Ahhoz, hogy harmóniában lehessünk önmagunkkal, sokszor valóban tényleg egy kis mozgás és természetben lét segít, és ahogy hallgatom, ahogy mesélsz, valóban a beszélgetésnek hatalmas ereje van, vagy építő ereje, és aki szeretne csatlakozni, megteheti-e, mennyire zárt ez a közösség, hol lesz a következő alkalom?
Megteheti, igen. A következő alkalom az január végén lesz egy rendhagyó évtervező hétvége, ahol szintén ugyanez a felállás, hogy természetben vagyunk, picit mozgunk, és akkor lesz egy egész nap, amikor a szívünk hangja szerint összerakjuk az évet. Ez azt jelenti, hogy nem egy olyan évtervező, amikor így nagyon-nagyon erőltetetten agymunkával beírjuk a dolgokat, hanem tényleg a szívünk szerint és a tudatosság segítségével rakjuk össze, hogy mi mindent szeretnénk az évben megvalósítani. Ez lehet valakinek egy akár egy egészségügyi kihívás, hogy mondjuk jobban figyel az egészségére, lehet valakinek mondjuk egy akár a rendszeres sport beiktatása, és mondjuk mostanig nem sikerült, vagy akár az, hogy több időt tölt gyerekeivel, családjával, lehet az is, hogy valaki új munka terén akar váltani, vagy illetve elindítani valamit. Többnyire így életterületeken megyünk végig, és ezeket szépen összerakva bizonyos technikákkal szépen így rajzoljuk fel az évünket. Ez lesz a következő januári, illetve hogyha bárki szeretne egyébként női közösség tagja lenni, vagy szeretne csatlakozni valamilyen oknál fogva, az a jó, hogyha engem személyesen keres meg, és akkor tovább tudom irányítani.
Elcsendesedés, mozgás, természet, beszélgetés, meg egy kis főzés vár akkor azokra a nőkre, akik szeretnének hozzád csatlakozni, akár ennél a közösségépítésnél, a beszélgetésnél, de akár te tovább tudod irányítani őket. Gondolom, hogy feladat az is, hogyha észleled, hogy ott már a te határaid végesek, akkor esetleg egy szakemberhez irányítsd őket.
Pontosan, így van. És ezt egyébként meg is szoktam tenni.
Hogyan érnek el téged, akiknek tényleg felkeltette az érdeklődését egy kis túrázás, beszélgetés és női közösségépítés? Hát most ez akkor igen a nőknek szóló felhívás, hogyan találkozhatnak veled?
A közösségi médiában a Zsókaland oldalon vagyok fönt, az én oldalam, illetve hogyha e-mailt szeretnének írni, akkor a csizsoka@gmail.com e-mail címre várom a leveleket.
Illetve én itt a kollégáknál leadom a telefonszámodat, és akkor azon is elérnek azok, akiknek esetleg felkeltette az érdeklődését egy kis túrázás, beszélgetés, főzés. Korosztály van-e? Tólik határ van-e?
Jelen pillanatban nincs. Valószínűleg, hogy a későbbiekben lesz, de most egyelőre bárkit szeretettel várunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy találkozunk még, aztán beszámolsz majd arról, hogy milyen volt ez a januári, illetve ahogyan a szavaidból kivettem, akkor ez nem egy egyszeri dolog lesz.
Nem. Szeretném a jövő, illetve az idei évben egy kicsikét elhivatottabban végezni a munkámat, úgyhogy több ilyen alkalom is lesz, igen, tehát rendszeresen több alkalom.
Köszönöm szépen a gondolataidat.
Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden jót kívánok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Császár Zsóka túravezetővel, life coach-sal beszélgettünk az élet női oldaláról. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian.